Remélem, imádkoztatok értem. Értetek már sokan, még én is. A téma nagyon aktuális. Ezt a címet kaptam a Lelkipásztori Napok szervezőitől. Megtérés, élet Krisztusban, nincs más lehetőség. Már többen megkérdezték, hogy tényleg nincs más lehetőség. Megpróbálok valamennyit megosztani ebből a témából. Szerintem egy egész lelki gyakorlatot lehet belőle formálni. Egy megdöbbentő tapasztalattal kezdeném. Talán 2000 körül tartottam egyik szemináriumban lelki gyakorlatot, és azzal kezdtem a lelki gyakorlatot a kispapoknak, hogy van egy jó hírem. A püspököknek meg kell térni. Ha, tetszett nekik a hír. Mondtam, van még egy jó hírem. A rektornak, a spirinek, a prefektusnak is meg kell térni. Hát erre már majdnem újjongtak, hogy micsoda jó hírekkel jöttem, és mondtam, hogy van egy harmadik jó hírem, nektek is meg kell térni. Nagy csend. És akkor felállt valaki, hogy de atya, miért? Mi már kispapok vagyunk. Mi már papok vagyunk, mi már lelkipásztori segítők vagyunk, és mégis meg kell térni. Állandó megtérésre van szükség. Legutolsó megtérés élményem pár hónappal ezelőtt volt, egy lelki gyakorlat után. Amikor szembesültem valakinek a gyónásán keresztül azzal, hogy én még soha nem kértem így a Szent Lelket, ahogyan a gyónó kérte, és miután elment, gondoltam, hogy megkockáztatom, és én is kérni fogom a Szent Lelket, hogy mutassa meg, mi az, amit le kell tennem, éppen gyónás előtt álltam, és szép nyugodtan ott voltam az oltári szentség előtt. A biztonság kedvéért, hát ha megszólal a lélek, vittem papírt, és hát alig, hogy elkezdtem kérni a Szent Lelket, 4 oldalt teleírtam. Én még soha ilyen gyónásra való készülést nem éltem át, és nagyon boldog voltam, mert rámutatott életem egyik legsúlyosabb pontjára, ami nem állt össze eddig. És nagyon boldog voltam, hogy van még esélyem. Van még esélyem, mert meg tudok térni. Életem végéig szeretném ezt a folyamatot gyakorolni, megélni, hogy teljesen Krisztusban élhessek, és meg tudjam élni a szívbéli hit ajándékát. A megtérés számomra csak a kezdet. Mindig egy újrakezdés, a cél pedig az, hogy egyre mélyebben, egyre teljesebben, egyre mélyebben élhessem meg a Krisztussal való egységemet, és egyre jobban kiteljesedjen az a titok, amit így fogalmaz meg Szent Pál, hogy Krisztus bennetek a megdicsülés reménye. Nagyon sok mondatát az evangéliumnak és a leveleknek elhisszük az eszünkkel, és nagyon kevés ige jut be úgy az életünkbe, hogy szívbéli hitté váljon. Megpróbálok ebbe segíteni a rendelkezésemre álló időben. Valamennyien elhisszük azt, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Vagy elhisszük azt, amit Szent Pál a korintusiaknak ír, vizsgáljátok csak meg magatokat, hogy hitben éltek-e, tegyétek próbára magatokat. Nem ismertétek föl, hogy bennetek él Krisztus. Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. Felismered-e életed minden helyzetében, hogy benned él Krisztus? Felismered-e, hogy benne élsz, és minden benne áll fönn? Az a jelenet jut eszembe, amikor megérkezik Jézus, miután a nővérek, Lázár testvérei üzentek neki, hogy Lázár beteg, Jézus megvárja, míg meghal, aztán megérkezik, és amikor megjön, akkor Márta elé siet és számon kéri. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvére. De tudom, hogy most is bármit kész Istentől, megadja neked. Jézus válasza, én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed ezt? És Márta, igen, Uram, hiszem. Jézus azzal folytatja, hogy akkor vegyétek el a követ. És Márta szóban megvallott hite, ebben a pillanatban szerte foszlik. Mert azt mondja, hogy de Uram, már negyednapos szaga van. A tapasztalatot, egy negyednapos hulla tapasztalatát nem tudta fölébe helyezni, illetve nem tudta e fölé helyezni az imént megvallott hitét. Hiszi, hogy Jézus a feltámadás és az élet. A meghalott Lázár és a valóság, amelyik válságban van, amelynek mindannyian részesei vagyunk, számomra most párhuzamba állítandó. Vajon hiszitek-e, hogy bennetek él Krisztus, akkor is, amikor válság van? Felismeritek-e, hogy minden egzisztenciális válság ellenére benne éltek? Hiszitek-e, hogy a minket körülvevő valóság, így a modernkori válságok is Krisztusban vannak? És minden látszat ellenére még mindig benne élünk, mozgunk és vagyunk. Akkor vegyük el a követ. A négy napos hulla látványa tárul elénk. Az volt az alcím, válaszkeresés a modernkori válságban. Nézzük meg Lázárt, miután elvettük a követ. Hogy néz ki az a válság, aminek részesei vagyunk, és amiben meg kell térnünk, meg kell élnünk a szívbeli hitet, össze kell tudnunk kapcsolni a kinyilatkoztatást ezzel a valósággal, amiben vagyunk. Felsorolok a teljesség igénye nélkül néhány válságjelet. Radikális liberálisok, radikalizálódó iszlám és langy meleg kereszténység. Az intézményes vallás és az egyház is a legtöbb ember számára rémhír, nem örömhír. Így aztán minden megtérőre három olyan jut, aki éppen elhagyja az egyházat. Erőpozícióját vesztett egyházunkat a leggyakrabban a sértődöttség jellemzi. A hatalom felé is, és a hívek felé is. Ami állandó kritizálásban, elutasításban nyilvánul meg. Sokszor olyan az egyházunk, mint a valóság fölött lebegő léghajó, amelyről leengedünk ilyen kötélhágcsókat, és hát aki föl tud mászni, elmondjuk a feltételeket, hogy hogy mászhatnak fel, azok bejutnak az egyházba, akik nem, azok pedig az indultak még mezőnyben maradnak. Megtérés nélküli egyházunk, miként a legtöbb vallás tevékenysége abban merül ki, hogy tologatjuk a napozó ágyakat a Titanic fedélzetén, hajókáztatjuk az egymástól elszigetelt utasokat, akik mindannyian a saját személyes boldogság programjukat követik, miközben süllyed a hajó alattunk. Spirituális katasztrófának vagyunk a tanúi. Az aktivitás ereknekségében vergődünk, mivel elhagytuk a jobbik részt. Közben tömegek állnak sorba a keleti vallások spirituális kínálatáért, és szükségük lenne arra a kincsre, amely 2000 éve a mi közös kincsünk, a misztikára, és nem tanítjuk, és nem osztjuk ezt az ajándékot. Vallásos emberek sokaságát képezzük ki, az óvodától az egyetemig, őszinte és jó szándékú embereket, akik vasárnap keresztények, hétköznap pedig pogányok, akkor, amikor a hatalmukat, a pénzüket, az élvezeteiket, a személyes biztonságukat és az egójukat érintő dolgokról van szó. Egyébként járnak templomba. Imádkoznak is, és egyháztagok. Vallásos, jószándékú emberek, csak ehhez ne nyúljunk hozzá. Akkor minden rendben. Helynökként az a szomorú tapasztalatom, hogy ezekben a témákban, vagy ezeknél a témáknál, a atyáknál sem lehet hozzányúlni a kérdéshez. Azonnal megsértődnek, hogyha a hatalomról, a pénzről, az élvezetekről, a személyes biztonságukról, vagy az egójukat érintő dolgokról van szó. A válság egyik jele, hogy képtelenek vagyunk szembenézni egyházunk és nemzetünk bűneivel. Mivel kizárólag a személyes bűnökre összpontosítottunk századokon át. Fülgyónás van, egyéni gyónás van. Köszönet II. János Pál pápának és Ferenc pápának, hogy nyíltan beszélnek a strukturális bűnökről és az intézményes gonoszról. Természetesen, mint minden jelnek, nekik is sokan ellent mondanak, miközben a Ferenc pápát a világ érti, a többi vallás képviselői tisztelik és értik azt, amit tesz, eközben a belső ellenzék nem akarja tudomásul venni, mert fél. Nem a pápától, hanem a változástól, a megtéréstől. Az evangélium mindig állandó megtérésre, változásra és változtatásra szólít fel bennünket. Ha nem így olvassuk, akkor nem jól olvassuk az evangéliumot. Ha nem akarunk változni, változtatni, egyre jobban növekedni az öröm, az evangélium örömében, békében és igazságában, akkor nem jól olvassuk az evangéliumot. Vagy pihentetjük az evangéliumot, és mással vagyunk elfoglalva. Mi papok is. Múlt héten meglátogatott valaki, lelki beszélgetésre jött, és kaptam tőle egy képet. Az interneten találta, azt mondta, hogy elhoztam neked, mert te mindig erről beszélsz. A kép a következő, a kép tetején a felirat, Jelenések könyve 3:20, nézd, az ajtód előtt állok és zörgetek. A kép a szöveg alatt egy templom rajza látható, a templom ajtónál ott áll Jézus és zörget. Az ajtón belül pedig vagy 20-an tartják az ajtót, és a következő a szöveg, be ne engedjétek, mert mindent megváltoztat. Ez a valóság. Ha Jézust beengeded az egyházközségedbe, a szívedbe, az életedbe, akkor elkezdődik a változás. És az ego, a hamis ego gyűlöli a változást. Állandóan kontrollálni, kézbe akarja tartani a dolgokat, és fél a változástól. És mindent kitalálunk, hogy ne kelljen se változni, se változtatni a dolgainkon. Pedig ha változást akarunk, akkor meg kell változnunk. És ennek feltétele a megtérés. Csak az átalakuláson átment emberek tudnak átalakítani másokat. Másképp nem megy. Hiába mondom bárkinek, hogy változz meg, ha én közben nem vagyok hajlandó változni. Vele együtt. Nem tőle külön. Vele együtt. Hogyan viszonyuljunk a mindenkori válsághoz? Általában félünk, kétségbe esünk, pedig a káosz, a válság gyakran előhírnöke a kimagasló kreativitásnak. Összekapjuk magunkat, és olyan dolgokat kezdünk el csinálni, amit egyébként soha nem tettünk volna. A sötétség minél nagyobb, annál inkább megteremti a világosság utáni vágyat. Merjük-e így nézni a válságot, ami körülvesz bennünket? Hogy jaj, de jó, minél sötétebb lesz, annál nagyobb értéke lesz a legkisebb fénynek. Mi pedig a világosság fiai vagyunk. A válság lehetőség és meghívás. Meghívás a vagy-vagy gondolkodás helyett, amelyik mindig összehasonlít, és az egyik oldalt idealizálja, a másikat démonizálja. Meghívás arra, hogy lassan felfedezzük a harmadik utat, amely az együttérző szeretet útja, és az együttszenvedés, a kompasszió útja. Mert csak a kereszt oktalanságával tudunk válaszolni minden válságra, amikor már nem tudjuk bizonyítgatni, hogy igazunk van, hanem csak azt tehetjük ott, hogy ott függünk Jézussal a jobb és a bal lator között, és minden értelemben vele együtt mi is megfizetjük a megbékélés árát. Ennek az ára mindig a halál, a saját egónk halála, a hamis egónk halála, a mag halála, hogy szárba szökkenhessen az életünk. A Jóisten általában azzal ösztönöz bennünket változásra, haladásra, hogy kiábrándít bennünket a jelenlegi állapotunkból. Mert amíg a világunk nem kezd széthullani, addig nem indulunk el valami nagyobb felé. Eszünkbe sincs. Nekünk jó az, ami van. Ahhoz, hogy elinduljunk, ahhoz szét kell hullani annak, ami fölépítettünk. A saját biztonságunkat Isten mindig újra és újra megingatja, mert nem benne bízunk, hanem a rendszerünkben. A vallásosságunkban, a vallásgyakorlatunkban, az ima életünkben, ezek fontosak, de nem helyettesíthetik azt a személyes bizalmat, amely a szívben lévő hitnek, vagy a szívbeli hitnek az ajándék, amikor teljesen átadom magam, és itt és most rábízom magam. Mi a megtérés? Az első, amit megjegyeznék, hogy a megtérés mindig az Atya kezdeményezése. Nem mi kezdjük. Tehát amikor eljutunk oda, hogy most megtértem, vagy megtapasztaltam valamit, és elkezdek változni, azt a mennyei Atya már réges-rég előkészítette. Ő mindig elénk jön, a szeretete mindent megelőző, és mindent megelőlegező szeretet. Ő az, aki állandóan hív bennünket. A bennünk élő Szentlélek szüntelenül ébreszti a vágyat bennünk a mennyei Atya felé. Ez is az ő munkája. A megtérés nekem legegyszerűbben ebben a szóban vagy mondatban fogalmazódik meg, a nézőpontunk megváltoztatása. Ha szeretek valakit, akkor magamtól hajlandó vagyok változtatni a saját nézőpontomon, és fölvenni az ő nézőpontját az enyém mellé. Ha nem szeretem, akkor soha nem fogom fölvenni a nézőpontját. Amikor szeretetből kezdek el változni, az maradandó, az tartós. Ha kényszerből, ha félelemből, akkor az nem tartós. Az Ószövetségben a megtérés az a bűnöktől való elfordulás, és a törvényhez, az Isten útjához való visszatérést jelentette. Az Új Szövetségben Jézus ennél többet kér. Nem elég a bűnbánat, hanem az ő követése és a benne való élet az, amire hív bennünket. Ez csak fokról fokra lesz természetes jellemzőnké, de kell, hogy érintse a fejünket, a szívünket, és még a zsigereinket is. Talán a legfontosabb a szívünk megtérése. Jézust egyáltalán nem érdekli, hogy hogy nézünk ki. Mi pedig állandóan el vagyunk foglalva azzal, hogy hogy néz ki a világ, hogy néz ki az egyház, hogy néz ki az intézmény, hogy nézünk mi ki. Jézus pedig egyedül az érdekli, hogy hogy nézünk ki a szívünkből a világra. A szív megtérése. Az evangéliumot ez izgatja. És állandóan ezt szeretné megváltoztatni, a szívünket. A megtérés az, amikor a megtérés iránya, hogy első helyre akarjuk tenni Istent az életünkben. Ezt nagyon gyorsan, nagyon sokan kimondják. Átadom az életemet neked, te vagy az életem ura, csak az első helyre kerül, de a második, harmadik, negyedik helyet megtartjuk magunknak. Ott mi döntünk. És ezért nem járja át az életünket a megtérés ajándéka. Félünk attól, hogy ha a kis ujjunkat nyújtjuk Istennek, akkor az egész életünket akarja. És egyikünk sem sejti, meddig vezetni az Isten, hogyha rábíznánk magunkat. Nézzük az arci plébános, Vienei Szent János példáját, aki nekem sokat segített, amióta csak elindultam a hivatás útján, nem csak a példája, hanem a közbenjárása is. Pasztorális módszerekkel az ő forradalom, francia forradalom után lepukkant plébániáját nem lehetett idézőben kézbe venni. És ő megértette, hogy ezeket az embereket csak Isten képes megtéríteni. A kocsmák tele voltak, több is volt a faluba, a templom megüres volt. Azt is megértette, hogy a megtérést önmagán kell kezdeni. És miután ő megtért, azután tudja majd az egyház szentségeivel és az ő prédikációjával, meg az imáival az embereket Krisztushoz vonzani. Nem csak a megtérést tartotta fontosnak, hanem a találkozást Jézus szeretetével. Éveken át, órákon át végezte a csendes szentségimádást. És közben egy csodálatos dolog történt, ő átalakult. És miután átalakult, elkezdtek jönni az emberek. És ők is átalakultak. Fél Európa oda járt gyónni. És ezek a gyónások nem hosszak voltak, mert több ezer emberről volt szó. Külön vasútállomást kellett építeni, szállodákat, mert jöttek az emberek. Mert egy valaki átalakult. És találkoztak a személyében az élő Krisztus szeretetével és irgalmával. Ez a tét. Hajlandók vagyunk-e úgy megváltozni, hogy találkoznak velünk, és azt mondják, hogy van Isten. És dicsőítik az atyát. A megtérés abban az esetben alakul ki az egyházközségekben, hogyha a plébános hajlandó megtérni. Prédikálhatunk éveken át a megtérésről, senki nem fog a prédikációnkra megtérni. De ha azt látják, hogy mi elkezdtünk változni, akkor felébred a vágy. Azokban, akiknek szüksége van leginkább szüksége van a megtérésre, hogy ők is elinduljanak ezen az úton. szeptember 18-án kezdtem a szentségimádást, és most már azt látom az elmúlt közel 30 év távlatából, hogy csak azért nem tértek meg többen, mert én útba voltam. Nem tudtam félreállni eléggé. Úgyhogy igyekszem. Igyekszem félreállni, és nem útjába lenni a kegyelemnek és az irgalomnak. Persze ehhez nekem is újra és újra meg kell térnem. A megtérés találkozás az irgalommal. Az arszi plébános számára nem az ember önmaga által programozott megtérését jelentette a metanoia, hanem egy új élet kezdetéhez szükséges isteni irgalma. Ehhez azonban találkozni kell az irgalom istenével. És ha ő találkozott az irgalom istenével, és átjárta nem csak a prédikációit, hanem az egész lényét, akkor akik vele találkoztak, találkoztak az irgalom istenével. És ez változásra indította őket. Arra indította őket, hogy ők is bűnbánatot tartsanak, és odaadják az életüket Istennek. És amikor találkozunk ezzel az irgalommal és a szeretettel, és megbánjuk a bűneinket, ez tartós. Mi általában ebben a modellben gondolkodunk, hogy bűn, ha bűnt követtél el, ezért büntetés jár és elégtétel. És majd eljutsz a szeretetig. Az ő modellje az volt, hogy a bűnösnek találkozni kellett a feltétel nélküli szeretettel, nem a büntetéssel, hanem a feltétel nélküli szeretettel ahhoz, hogy meg tudja bánni a bűneit. És amikor a szeretettel találkozott és megbánta a bűneit, akkor a megtérése tartós lett. És ő tudta azt, és élte is, hogy a megtérés az állandó szellemi harc. Az a nap, amelyik nap nem küzdöttél, nem vívtad meg a szellemi harcodat, az üdvösséget szempontjából elvesztegetett nap. Ezt mondja a Szent Plébános, amint a lélek új életet akar kezdeni, vagyis vágyik teljesen Istennek adni magát, az egész pokol a feje tetejére zuhan. A küzdelmek pedig mindig az apróságokban vannak. Éppen a látszólag legkisebb és gyakran észrevétlen részletekben kell ébernek lennünk. A kísértések, amelyektől legjobban féljünk, és amelyek által több lélek bukik el, mint gondolnánk, a következők. Az önszeretet kis gondolatai, az önbecsülés kis gondolatai, a kis tetszésnyilvánítások mindenért, amit teszünk, és mindenben, ahogyan rólunk vélekednek. A plébános a démonok teljes stratégiáját meghatározta a kísértések időbeli sorrendjében. Volt tapasztalata. Állandó harcban volt a démonokkal. Éppen akkor csapnak le, amikor a friss megtérés által erőt érzünk magunkban. A démon ilyenkor azokat csapja be, akik vissza akarnak térni Istenhez. Engedi, hogy ízlelgessék megtérésük első perceit, tudja ugyanis, hogy akkor túlbuzgalmuk miatt úgysem ér el semmit. Vár néhány hónapot, míg az első fellángolás lelohad. Majd lassan elhanyagoltatja velük az imát és a szentségeket, és küld néhány kisebb kísértést. És csak ezután kezdődnek a keményebb harcok. Akkor kell kegyelemért könyörögni, hogy le ne teperjék az embert. Ahogyan Jézus figyelmeztet a magvetőről szóló példabeszéd magyarázatánál, Lukács evangélium 8. fejezetében van. Ezt mondja Jézus, ez a példabeszéd értelme, a magad Isten szava, az útszélre hulló szemek azok, akik meghallgatják a tanítást, de aztán jön az ördög, kitépi a szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek. Hány misén voltál már? Hány prédikációt hallgattál meg? Hány evangéliumi szakaszt hallgattál végig? Hány lelki gyakorlaton és konferencián voltál? Mondjuk eden is. És mi maradt? Mire kimész a templomból, már nem emlékszel arra, hogy miről szólt az evangélium. Kitépi a szívünkből, nehogy higgyünk és üdvözüljünk. És észre se vesszük. A plébános pontosan leírja a küzdelem menetét. A Jóisten hív minket, de mi elfutunk előre. Olyanok vagyunk, menekülünk az Istentől, a szeretetétől, és toppolunk, és beülünk a gyilkos kocsijába. Mert pont arra jár, és megáll, és hellyel kínál. Jézus helyett ilyenkor, amikor kísértést szenvedünk, a démonnak ajándékozzuk a szívünket. A megtérésért rendszeresen, folyamatosan kell imádkozni. Gyakran felháborodunk a gonosz miatt, és szídjük, a gonoszok miatt, és szídjük őket, de ahelyett, hogy sokat beszélnénk róluk, inkább imádkoznánk értük, mondja a Vianney Szent János. A megtérés előfeltétele az alázat. Látjátok, testvéreim, az első erény az alázat, a második az alázat, és a harmadik az alázat. Milyen gyönyörű erény. A szentek a legkisebbnek tartották magukat, de Isten nagyra értékelte őket, és megadatott nekik, hogy mindent, megadott nekik mindent, amit kértek. Kiket kell megtérésre hívni? Azokat, akik nem hisznek Istenbe, a hitetlenségből a hitre. Azokat, akik egy személytelen Istenben, erőben, intelligenciában hisznek, a személyes Istenhez. Azokat, akik személyes Istenben hisznek, a Biblia Istenéhez. Azokat, akik már hisznek a Biblia Istenében, a bűnöktől az Isten által felkínált orvossághoz, a parancsolatokhoz. Azokat, akik egy Istenben hisznek, meg kell hívni a Jézus Krisztussal való találkozásra, mert csak ő az út, az igazság és az élet. Azokat, akik megkeresztelkedtek Jézus Krisztusban és hisznek is benne, egy személyes döntésre kell hívni, hogy akarják követni Krisztust és akarjanak benne élni. És azokat, akik már döntöttek Jézus Krisztus mellett, rá kell vezetni a megtérés útjára, amely a személyiségük valódi átalakulását jelenti, és ez egy hosszú folyamat. Ebből az következik, hogy meg kell térni a templomba járó keresztényeknek is, és a templomba járó papoknak is, mert gyakran csak munkahelyre járunk. Amikor elkezdtem szentségimádást, elkezdtem Kaposváron 24 évvel ezelőtt a szentségimádást, akkor föltűnt a híveknek, hogy én templomba járok. Munkaidőn kívül. Mert a munkaidő az a mise volt. És hát kérdezgették, hogy mit csinálok én a templomba. És azt mondtam, amit Jézus a tanítványoknak, hogy jöjjetek, nézzétek meg. Így kezdődött a kaland. Eljöttek és megnézték. Miért kell a templomba járó keresztényeknek is megtérni? A legegyszerűbb válaszom az, mert ezzel kezdődik az evangélium meghirdetése, térjetek meg, mert elérkezett a mennyek országa. Ezért meg kell térnünk. Miért kell megtérnünk? Mert nem látszik az életünkön, hogy elérkezett az Isten országa. Isten országa igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Látszik? Látszik Isten országának az igazsága életünk azoknak a területein is, azon területein is, ahol, amelyek takarásban vannak, amelyeket senkinek nem szívesen mutatunk meg. Rengeteg kis hazugságot őrizgetünk, és vígan megvagyunk az igazság mellett, de nem benne. Látszik rajtunk Isten országának a békéje? Tele vagyunk békétlenséggel, elégedetlenséggel, morgással, panasszal, népbetegség a katolikusok körében. Látszik rajtunk Isten országának az öröme, a derű, amely az Isten gyermeki szabadságunkból fakad? Ha nem, akkor meg kell térnünk. Minden alkalommal, amikor elveszítjük az igazságban való életet, a békénket és az örömünket, vissza kell térnünk, meg kell térnünk a forráshoz. Miért kell megtérni a templomba járó keresztény katolikusoknak és papoknak is? Mert mindannyian függők vagyunk. A teljesség igénye nélkül felsorolnék néhány kevésbé látványos függést. Egyénileg függünk a bűneinktől, a szenvedélyeinktől és a ragaszkodásainktól. Rabjai vagyunk saját cselekvési szokásainknak, nézőpontunknak, ítéleteinknek, előítéleteinknek, gondolkodási sémáinknak, önigazolásainknak és vádaskodásainknak, a negatív mintáknak. Néhányan közülünk pedig látványosabb függőségekben is szenvednek, mint az alkohol, a drog, az internet, a vásárlási szenvedély vagy a játék szenvedély. Társadalmi szinten függők vagyunk a médiától, a hírügynökségektől, pártunk vagy szekértáborunk közmegegyezésen alapuló dogmáitól. Az európai vagy nyugati kultúra nem engedi meg a másképp gondolkodást, csak szöveggel róla. Ha bárki megpróbálja, megbüntetik. Függők vagyunk, és szabaddá kell válnunk az önbecsapástól és a kultúránk hazugságaitól. Minden nagyhatalom függ az olajtól, a háborútól és a birodalomtól, az eszménytől. Az egyházak szenvedélybetegsége a saját abszolút érvényű egyedülállóságukba vetett hitük. Mi vagyunk a legkülönbek. A fehér európai keresztények függnek saját felsőbbrendiségi tudatuktól. Lenézzük a mást, a másságot. Jézus pedig mindig érdekelte a másik oldal. Szenvedélyesen kereste a találkozást a másik oldallal. A szegények függnek az áldozat szerepüktől, a gazdagok pedig a kiváltságaiktól. Bármelyikhez tartozunk, függők vagyunk. Vagyis meg kell térnünk. Meg kell térnünk, mert a szívünkben nem hisszük, hogy Jézus Krisztus valóban föltámadt, és bennünk él, mi pedig ő benne. Itt és most. Akkor is, hogyha diagnosztizálják, hogy halálos beteg vagy, akkor is, hogyha a tragédia ér, akkor is, hogyha összeomlik a rendszer, csalódsz a plébánosodban vagy a püspöködben. Jézus Krisztus föltámadt, itt és most. Isten országa jelen van. Hogy néz ki akkor ez a történet ebből a nézőpontból? Néhány akadály a megtérésben. Akadály a megtérés útján a hit az önmegváltásban. Azoknak az illúziója, akik hiszik, hogy meg tudnak birkozni minden stressz helyzettel, minden problémával, és ha legyőzik ezeket a problémákat, akkor minden rendben lesz. Akadály a megtérés útján a hit az Isten által támogatott boldogság programjainkban. Ugyanis Istennek biztosítania kell a boldogságunkat, az egészségünket, az anyagi helyzetünket és az ambícióink beteljesedését. És ennek érdekében megelégszünk gyors éttermi kereszténységgel. A hit pedig csak eszköz lesz a negatív érzések és dolgok elfolytásához. Bízva az olcsó kegyelemben nem akarjuk elvégezni a valódi benső munkát, nem akarunk megtérni, hanem csak egyszerűen rá akarjuk venni Istent, hogy álljon a mi oldalunkra. Újra és újra. Az imádságaink 90%-a erről szól. Istent a saját oldalunkra szeretnénk állítani. Akadály a megtérésben az, hogy hiszünk abba, hogy önerőből is szabadok lehetünk. Pedig soha nem tudjuk megtervezni és irányítani a saját megtérésünket. Ez kegyelem. Akik mégis megpróbálják megtervezni a saját megtérésüket, azoknak a megtérése nagyon énközpontú, jól kézben tartható lesz, és a legtöbb függőségük, amelyektől szabadulniuk kellene, érintetlenül rejtve marad. Van néhány megtérés segítő helyzet. Ilyen például az, amikor padlót fogunk, amikor kicsúszik a kezünkből az irányítás, és nincs más dobásunk, mert a boldogság programunk nem működik. Ilyen megtérés segítő helyzet az, amikor kétségbe esetten vágyakozunk arra, hogy egy nálunk hatalmasabb valaki változást hozzon az életünkbe. Lévi megtérése. A lakoma nagyságából gondolom azt, hogy már régóta vágyott erre a történetre. Csak nem jött össze. Csak nem tudott oda menni Jézushoz, és amikor végre találkoznak, és Jézus meghívja, akkor olyan méretű lakomát csap, és olyan méretű elégtételbe kezd, ami arról szól, hogy már nagyon vágytam rá. És most végre megtörtént. A megtérés segítheti, amikor drámai események romba döntik az addigi életünket. Vagy történhet hirtelen esemény hatása alatt Saulból Szent Pál lesz. Történhet egy könyv elolvasása után Szent Edistein, egy éjszak alatt kiolvasta Avilai Szent Teréz belső várkastélyát, és felismerte az igazságot. Történhet egy jóga meditáció közben is. Tatjana Goriscseva a Mi Atyánkot meditálta egy jóga meditáció közben. Ő Leningrádba született, filozófiát és rádiótechnikát tanult, 26 évesen tért meg, megalapította Leningrádba a Szovjetunió első nőmozgalmát, vallási szemináriumot szervezett, két föld alatti folyóiratot, és ezért kiutasították a moszkvai olimpia idején Szovjetunióból. Először letartóztatták, és választhatott vagy a gulág, vagy a emigráció. A lelkivezetője, a Szterec azt mondta, hogy menj el nyugatra, és beszélj Istenről. Ha valakit érdekel a részletesebben a történet, Istenről beszélni veszélyes, ez a könyvnek a címe, amit nyugaton jelentetett meg, magyarul az Egyházfórum könyvei kiadásban olvasható. A megtérés legfontosabb lépései, csak röviden ismertetném, ha valaki jobban érdekel, az Anonim Alkoholisták 12 lépéses programja rendkívül jó. Korrekt és becsületes és őszinte. Segít a megtérés spirituális útján bennünket. Az első a tehetetlenségünk beismerése. Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, írja Szent Pál a rómaiaknak, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. Mert készen vagyok ugyan akarni a jót, de arra, hogy megtegyem, arra nem vagyok képes. Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. A második ilyen lépés vágyakozás arra, hogy megszabaduljunk, hogy meggyógyuljunk. Sőt, magunkban már a halálos ítéletet is elfogadtuk, írja Szent Pál a korintusiaknak, hogy nem magunkba bízzunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Ezután következik az elhatározás, hogy életünket az Isten gondviselésére bízzuk. És ezután jön az erkölcsi, a méreható erkölcsi leltár készítése. Egy őszinte leltár arról, hogy kiket bántottunk meg. Nem arról, hogy kik bántottak meg bennünket, azt állandóan számon tartjuk, hanem kiket bántottunk meg a függőségeink következtében. És ezután jön az igazság nyilvános feltárása és felelősségvállalás, egy életgyónás. Majd teljesen készen kell állni arra, hogy Isten megszabadítson bennünket a jellemhibáinktól. Ők tudják, hogy nem azon fordul a dolog, aki erőlködik vagy törekszik, hanem a könyörülő Istenen. És alázatosan kérni kell őt a hiányosságaink felszámolására. Ezután listát készíteni arról, akiknek kárára voltunk, és nem csak listát kell készíteni, hanem meg kell próbálni jóvátételt nyújtani. Úgy, hogy a másikat ne bántsam meg. Mert tehetek jóvátételt úgy, hogy megalázom a másikat. Aztán folytatni a személyes leltár készítését, és újra és újra beismerni, hogy hibáztunk. És végül az ima és a szemlélődés útján el kell mélyíteni a tudatos kapcsolatunkat Istennel, és miután megtértünk, erről tanúságot kell tenni, és minden dologban érvényre kell juttatni a megtérést, ezt úgy hívjuk, hogy megújulás. Még néhány szó a közösségeink megtérésének a fontosságáról. El kell ismernünk, hogy gyakran a teológusaink, a klérus tagjai, a világi munkatársak, a hitoktatók sem hoztak valódi döntést Jézus Krisztus mellett, és nem akarnak rálépni a megtérés útjára. Emiatt pedig minden pasztorációs tevékenységünk kétes értékű, mivel az egész olyan, mint alapok nélkül házat építeni. A megtérés az alap. A bürokrácia növelése helyett a megtérést kellene szorgalmazni. Ideje visszatérni Istenhez. Engedjétek meg, hogy hangosan kiáltsam, ideje visszatérni Istenhez, mondja II. János Pál pápa. Tisztán látja ezt, és hirdeti is folyamatosan Ferenc pápa. 2016. december 22-én délelőtt fogadta a vatikáni kúria bíborosait és hivatalvezetőit. A hozzájuk intézett beszédben felsorolta 12 pontban a kúria reformját. És az első két pont a személyes megtérés, a kúria bíborosainak és hivatalnokainak a személyes megtérése, a második pedig megtérés a pasztorációban, vagyis Krisztus központú pasztorációt kell folytatnunk. A kettő kölcsönösen erősíti egymást. Miért fogy a katolikusok száma? A múlt héten ökumenikus imahét volt, és a baptista gyülekezet vezető ezzel nyitott, ezzel a kérdéssel, csak nem katolikust mondott, hanem keresztények száma, miért fogy, és a két választ adott, azért, mert még nem találkoztak keresztényel, és azért, mert már találkoztak keresztényel. Ezért fogy a számunk. A nem hívők nem fognak hívővé válni, ha nem ismerik fel bennünk a természet feletti Istent. Jó, ha tudjuk, hogy nem mi, hanem Isten vonza őket magához általunk. Tanúságot kell tennünk a Szentlélek erejéről és az Isten országáról. Meg kell újulni a közösségeinknek. Többsége lomhának, nehézkesnek tűnik, mintha hiányozna belőlük az életerő. Amíg mi imaköröket, bibliaköröket, kis csoportokat szervezünk klubtagokkal, addig mások tanítványokat nevelnek, és egyértelműen azzal kezdik, hogy megtérésre szólítják fel a tagjaikat. A közösségeink tagjait elő kell segítenünk kell a megtérésre és a döntés meghozatalára. Felszabad tennünk a kérdést, hogy mit akarnak csak jó emberek, közösségi tagok lenni, vagy Jézus barátai és tanítványai. Konkurzuson tettem föl ezt a kérdést felvételiző fiatalnak, aki azért jött hozzánk, hogy pap szeretne lenni, hogy megtértél-e. A konkurzuson jelenlévő atyák megbotránkoztak a kérésemben, a gyerek meg megsértődött. Hogy merek ilyet kérdezni? Ez az első kérdés. Hogy megtértél-e? Segítenünk kell a közösségeink tagjait abban, hogy szabaddá váljanak. Ahogyan a feltámadt Lázárnál azt mondja Jézus, hogy oldjátok föl, hogy járni tudjon. A közösség tagjainak segíteni kell, rászorul a megtért testvérünk arra, hogy igazán szabaddá tudjon válni. Segítenünk kell őket a testvéri közösségbe való elköteleződéshez. A közösség nem fejős tehén, hanem minden tagnak hozzá kell adni valamit a közösség lelki vagyonához. Lejárt az időm, összefoglalva, csak azt tud másokat Krisztushoz vezetni, aki már megtért és maga is tanítványa Krisztusnak. Miközben sok mindennel törődünk, és sok minden nyugtalanít bennünket, Márta és Mária találkozása Jézussal, elveszítettük a jobbik részt, amelyre azt mondja Jézus, hogy Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha. Valamit elveszítettünk, a szeretet tüzét, a szenvedélyes szeretet extázisát, Isten szenvedélyes szeretetét irántunk, és a mi szenvedélyes szeretetünket ő iránta. Vissza kell térnünk az első szeretethez, és akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Köszönöm, hogy meghallgattatok.